Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Klausz Melinda, social media szakértő, akivel az elmúlt időszakban beszélgettünk a social médián való jelenlétről, egyébként erről a témáról időről időre nagyon sokat és sokszor beszélgetünk, hogy ez mit jelent, a ottani megnyilvánulásaink mit jelentenek, milyen, hogyan stimulálnak a lájkok, a megosztások, a hozzászólások. Én ugye a feletti értetlenségemet fejeztem ki, hogy ez miért vonja el a figyelmet a valódi dolgokról, a valódi életről, a valódi találkozásokról. Te azt mondod, hogy ez inkább kiegészítés. Ez nyilván egyéni, hogy kinél hogy van. Most ebbe már annyira nagyon nem mennék bele, hanem áteveznék arra a témára, ami bevallom őszintén minket családon belül abszolút érint, de a környezetemet is, hogy elérkezik az az időszak egy család életében, amikor a gyerek saját maga szeretne megnyilvánulni. De ennek azt tudjuk, hogy az ajánlás az, hogy a legjobb az lenne, ha 3 éves korig nem is látna képernyőt a gyerek, utána sem az a jó, hogyha ezzel rohangál, de az lenne jó, ha addig egyáltalán nem is látna. A világnak a trendjei miatt ez kevésbé kivitelezhető, egy ponton túl ott van, és egy ponton túl valóban megjelenik az igény arra, hogy ő saját magát kifejezze. Na, ennek a körülményeit nézzük át, hogy vajon hogyan lehet ezt megoldani, hogyan lehet ebbe jelen lenni, tanítani, segíteni és védeni.
Igen, hát ez egy nagyon nehéz történet, mert ugye a gyerkőc az olyan eszközöket használ, olyan szoftvereket, olyan közösségi média felületeket, amiket a szülő nem ismer, vagy csak hallomásból ismer, nem tudja annak a mélységeit, és hát nyilván valahogy meg szeretné óvni, védeni a gyerekét, és nagyon nehéz ügy ez olyan tekintetben, hogy hogyan kapcsolódjunk egyáltalán a gyerekhez, hiszen nem tudjuk, hogy milyen új közösségi média felületek vannak, hogy ott van-e már a paparazzin, vagy a bírélem például az illető, ezek a legújabb közösségi média felületek.
Ezek már itt vannak, a bíril az itt van.
A bíril az abszolút itt van, paparazzi az Európán belül van.
Akkor mondd el, mert ezt tavaly ilyenkor beszéltünk róla, és akkor én lefordultam a székről. De a bírilt azt értem, de mondd el, légy szíves, hogy ez mit jelent, mert az ott ilyen napi szinten támaszt veled szemben elvárásokat.
Így van, a bíril esetében minden nap kell kvázi dokumentálni, hogy hol vagyunk, merre járunk, és az érdekessége az, hogy a kamerának a két, illetve a telefonnak a két kamerája egy időpontban sül el, tehát az elő és a hátlapi kamerát is rögzíti a
készülék. És ő mondja meg, hogy mikor csináld.
Így
tehát egyszer csak rád szól egy eszköz, rád szól, tehát ezt azért...
De elódázhatod a megcsinálását ennek a képnek, csak abban az esetben, hogyha ezt később csinálod meg, akkor később tudod megnézni az ismerőseid fotóit. Tehát megint kimaradsz valamiből, érzéssel operál a rendszer, hogy minél gyorsabban csináld ezt meg.
Oké, de tehát rád szól, és akkor 2 percen belül meg kell csinálni, de ezek szerint ez a belépő arra, hogy én lássam a többieket.
Így van, ez hát ilyen ha akkor.
Hát milyen felkészült vagyok?
Aha, és akkor, hogyha én mondjuk most beleiszom a vizembe, és rám szól az eszközöm, hogy csinálj a képet, gyorsan csinálok, akkor láthatlak téged, ahogy te ülsz a mikrofon előtt?
Nem, mert én nem használom a bírét.
De ha használnád.
Annak idején fölregisztráltam, és akkor rájöttem, hogy hát ez adatvédelmileg elég problémás olyan tekintetben, hogy oké, hogy mi az előlapi kamerában még magunkat megmutatva fészkelődünk, és jó arcunkat mutatjuk. Nyilván igyekszik az ember, hogy a hátlapi kamerával is érdekes dolgokat mutasson, csak hát ott már a másik félnek nem feltétlenül van beleszólása, hogy ő benne van ebbe a képbe, vagy nem, hiszen az előlapi kamera is ugyanabban a pillanatban sül el. Tehát például, hogyha én belefutottam már ilyenbe a metróba, hogy a bírél hangot meghallottam, és a mellettem álló srác előszette a telefonját, és ugye a fő probléma az, hogy azt látod, hogy fészkelődik a kamera előtt, tehát azt gondolod, hogy szelfit készít, és közben nem csak szelfit készít, hanem a hátlapi kamera is elsül, és ott mondjuk tudtam én mondani a srácnak, mert pont meghallottam a bírél hangját, hogy hát ne haragudj, de én nem szeretnék benne lenni a képben, de ugye a felhasználók jelentős része, vagy ha le van némítva a telefon, abszolút fogalma sincsen, hogy a hátlapi kamerán keresztül ő is belekerülhet ebbe a történetbe. És ugye a paparazzi erre rak egy új réteget, ott a nem nekünk van hírfolyamunk, hanem rólunk van hírfolyam a barátaink által készített tartalmakból. És hát ugye az ember barátai miket mutatnak meg róla? Hát nyilván a legviccesebb, legneccesebb tartalmakat, tehát nyilván leokészhatjuk ezt, hogy kikerüljön vagy ne kerüljön ki.
De attól már az valahol
attól
ott
már
van.
Attól már fönt van, így van, a felhőbe ott van, és jön egy hacker, akár etikus, akár nem etikus, mert volt erre is példa, hogy egy etikus hacker például a Snapchatet feltörte, és akkor megmutatta azokat a képeket, amiket a tinik beállítottak, hogy csak pár másodpercig legyen látható, azt ő nyilvánosságra hozta, hogy egy picit megrettentse az embereket, hogy hoppá, emberek, gondolkodjatok, hogy bármit, amit feltöltötök a social media térben, még úgy is, hogy majd le kell később okézni a másik félnek, de az már ott van a felhőben, és onnan nincsen visszaút. És ugye a telefonunk többsége az most már felhőbe szinkronizálja a fényképeinket, és onnantól bármilyen irányba kikerülhet.
Nagyon durva. Ezen mindig nagyon ki vagyok akadva, hogy vajon az, aki ebbe az utcába belemegy, az ezzel, mindezzel tisztában van-e?
Szerintem nem, mert naívak vagyunk, illetve nem is olvassuk el az adatkezelési szabályzatot. Amikor megtörténik a baj, akkor persze pánikolunk, de az, hogy előre picit körbenézzünk, hogy mi mivel jár, milyen adatokat szolgáltatunk ki, mire adunk engedélyt, akár egy játékalkalmazás futtatása közben, azokat nem szoktunk megnézni. Tehát nagyon-nagyon kevés az az ember, aki picit is beleolvasna ezekbe az adatkezelési szabályzatokba.
A másik, ugye, hogyha azt mondtuk, hogy hogyha kiskamaszok nekiállnának saját videót készíteni, akár egy saját YouTube csatornát, amit nyilvánossá akar tenni. Azt gondolom, hogy lehet azzal kicsit korlátozni, hogy mondjuk ne legyen rajta az arca, hogy ne mondja el a teljes nevét, és így tovább, és így tovább, de nálunk például a gamer videók mennek, tehát, uh-huh. hogy akkor mutatjuk a képernyőt, és a képernyőn való játszást, és amikor ebbe így nekiállunk hápogni, akkor mindig az a hisztérikus kérdés, hogy mert mi baj lehet ebből. Uh-huh. Tehát, hogy mi az, ami ő érheti őt, vagy a családot, amiről mi nem tudunk.
Alapvetően ilyenkor bárki, aki fölmegy a social media térbe, mindig azzal kell számolni, hogy mit mutat magából meg. Ugye az, hogy milyen megszólalásai vannak, milyen tartalmakat, érdeklődési kört mutat be, ez már információ, és az, hogyha például magát is képviseli, mert bekapcsolja a webkamerát, vagy képeket tölt fel magáról, akkor egyértelműen látszik az arca, és a háttérben látszik a környezet.
Igen, igen, és ezt mi is elmondtuk.
Ebből nagyon sok mindenre lehet következtetni. De most nyilván egy gyerek nem érzi az összefüggéseket, tehát az, hogy betörhetnek hozzá, na bum, tehát hogy ezt így nem gondolja végig, hogy ez mivel járhat majd a családnak, vagy az, hogy mondjuk az ő arcát utána fel tudják használni ad abszurdum kínai hirdetésekben, vagy bármilyen egyéb ország hirdetéseiben, mert nem érzékeli ennek a fajsúlyát. Tehát mi felnőtt emberek is sokszor azt gondoljuk, hogy például volt egy ilyen képszerkesztő applikáció, ahol ugye hozzáférést adtunk a fényképeinkhez, mert hogy meg szerettük volna nézni öregítve, meg fiatalítva magunkat, most például karácsonykor ez a karácsonyi helyzetbe hozott képek voltak nagyon népszerűek.
Meg a Barbie-nak, meg minden is át. Igen. Ezekben sosem megyek bele.
Igen, én azt szoktam mondani, hogy ha bele is megyünk, akkor mindenképpen nézzük meg azt, hogy pontosan milyen engedélyeket kér. Tehát az, hogy én feltöltök egy darab képet, az odáig még rendben van, de ahhoz a képhez való hozzájárulást is megadom-e. Ezt csak úgy tudom megnézni, hogy az adatkezelési szabályzatban bizony bele kell kattintani, mert ott feketén-fehéren le van írva, hogy megadjuk az engedélyt, és akkor ne csodálkozzunk, hogy visszatérnek majd hirdetésekbe az arcfényképeink, vagy egész egyszerűen nem, az tényleg csak egy darab képet kért, de a legrosszabb eset az is, hogy az összes képünket lehúzza, akár a számítógépünkről, akár a mobiltelefonunkról, akár a felhőbe feltöltött képek közül, Tehát, hogy rengeteg egyéb adathoz is hozzá tud férni egy ilyen szoftver vagy játékalkalmazás, és ezzel érdemes így szembesülni, hogy mi lehet belőle később.
Oké, tehát ezt akkor elmondjuk nyilván a gyerekeknek, és akkor ez alapján kérjük, hogy ők legyenek ebben körültekintőek, de például, ha azt mondjuk kamera nélkül, a képernyőt véve, a saját játékát megmutatva, kommentelve, ahogy ezt egyébként látja, tehát ugye ez a gyerekek rengeteg ilyet néznek, ahogy ezt csinálja, azért azt gondolom, hogy egy csomó minden fejlődik is benne, egy csomóféle képesség.
Persze, tehát alapvetően én azt gondolom, hogy soha nem szabad így a social médiát tiltani, tehát hogy az a legnagyobb nem jó út, vagy rossz út, amikor azt mondja egy szülő, hogy na már pedig ezt nem tudod, nem használhatod x éves korodig, mert az ő közege, az osztálytársai biztos, hogy használják, és a mai gyerekek nagyon kreatívak. Tehát már 2010-ben volt egy kutatás, amivel bebizonyították, hogy minden ötödik gyerek fel tudja törni az internetes megfigyelő programokat, szülői felügyelet programokat, jelszavakat, vagy ismernek olyat, akin keresztül ezt meg tudják oldani. Tehát, hogy ez nem jó, mert akkor a gyerek nem is tudja elmondani a szülőnek, hogyha éri valamilyen negatív hatás, vagy egy nem várt hatás. Sokkal jobb az, hogyha inkább megpróbálunk vele beszélgetni, hogy mi micsoda, hogyan működik ez, mutassa meg a legnépszerűbb kihívásokat. Mit tudom én, egy fahéjevős challenge, az miért lehet veszélyes, miért lehet problémás, hogy félrenyelhet.
A fullasztás.
Így van, így van. Tehát, hogy inkább ezeket a hozadékokat érdemes megértetni vele, és az, hogy minden mögött van szándék. Tehát ez felnőttként is az a baj, hogy például itt a karácsonyi képszerkesztő programoknál, ugye boldog-boldogtalan használta ezt az applikációt a Facebookon, hogy ilyen karácsonyi hátteres képet készítsen magáról, és hát közben nem gondolják végig, hogy ez miért éri meg a cégnek? Tehát, hogy legyünk őszinték. Miért jó az, hogy egy játékfejlesztő cég ingyen a kezünkbe ad ilyet? Hát csak azért, hogy az adatainkkal ő kereskedjen, vagy felhasználja, vagy információt szerezzen, vagy a hálózatunkat feltérképezze. Mert ugye az is fontos információ, hogy kinek az ajánlására használjuk ezt a programot, és utána az az illető ajánlhat nekünk terméket, szolgáltatást, amit biztosabban megveszünk, mert hogyha egyszer nyitottak voltunk az ő ajánlatára, akkor másodjára is nyitottabbak leszünk.
Igen, ez egyébként nagyon egymásra épül, egyik dolog a másikra, egyik terület a másikra, és elég szövevényes lesz, és a végén egyébként egy elég komoly profilt lehet készíteni az emberről, a szokásairól, az, hogy mi az, ami számára elérhető, mi az, ami számára vágyott, mi az, ami fontos. Nagyon érdekes helyzet ez, egyébként sokszor riasztó.
Igen, a személyiség profil egy nagyon fontos fogalom így az online térben, meg közösségi média térben. A Google az már 15 évvel ezelőtt plusz-minusz egy év különbséggel meg tudta határozni, hogy ki hány éves, a felhasználói szokásai alapján, hogy milyen weboldalakat néz, mire keres rá, mert hogy ez alapján nagyon szépen be lehet célozni a célcsoportokat, hogy aki mondjuk, mit tudom én, kenyeret akar venni, vagy vasalót akar venni, neki milyen egyéb érdeklődési köre van, nagyságrendileg hány évente romlik el a vasalója, és akkor ennek megfelelően rá lehet készülni a hirdetési ciklusokra. Mi az, ami motiválja őt, hogy olcsó legyen, akciós legyen, mit tudom én, garancia legyen, tehát mi az, ami fő döntést meghozza benne, hogy azt a vasalót vegye meg.
Az is elképesztő, amikor beszélsz valamiről, és az aztán megjelenik a telefonodon rögtön üzenetben, akár egy ékszer, akár egy árucikk, de én nekem már olyan is volt, hogy egy problémáról, tehát egy egészségügyi problémáról beszéltem telefonon valakivel, és a következő pillanatban a telefonom felkínált arra a különböző lehetőségeket. Az azért, akkor azért azt éreztem, hogy Jézusom, ez mi?
Ugye hangvezérlés van a telefonokban, gondoljunk csak itt a Google vagy Siri vezérlésre, de ugye a tévénket is tudjuk ma már hangvezérléssel, vagy az okos otthonunkat irányítani, és amikor ugye ezek az okos vezérlések megjelentek, hát nyilván a mikrofonunk bekapcsolva van, tehát várja az utasítást, hogy mikor mondjuk azt, hogy hello, csináld ezt, meg amazt. De most ebből kifolyólag, amikor például Facebookot, Instagramot, TikTokot, bármilyen egyéb social media felületet használunk, annak az adatkezelési szabályzatába egyértelműen le van írva, hogy ő hang alapú adatelemzést végez el, és ugye ehhez elég annyi, hogy a háttérben fut a program. Tehát azt, hogy nem jelentkezünk ki ezekből a fiókokból, ezzel megteremtjük a lehetőségét, hogy bármikor az adat elemző szoftverek a hang alapú adatokat is feldolgozzák. És emiatt van az, hogy lehallgat technikailag a telefonunk. Gyakorlatilag nem feltétlenül kell, hogy lehallgasson, mert hogy annyi egyéb jelet hagyunk az interneten, meg a korábbi felhasználói szokásaink alapján kitalálható, hogy mikor lesz szükségünk az adott termékre. Tehát így nagy valószínűséggel azért be lehet ma már lőni azt, hogy mikor kell nekünk azt a hirdetéstípust megjeleníteni. De hát egy hang adatelemzésnél ugye a kulcsszavak azért nagyon fontosak. Tehát, hogyha azok az adott kulcsszavak megjelennek, akkor azért nagyobb valószínűséggel meg fog jelenni olyan típusú hirdetés számunkra.
Ugye azt mondtuk, vagy hangsúlyoztuk, hogy nyilván nem az az irány, hogy letiltani a gyereket, vagy akár magunkat a különböző, vagy a social médiáról, vagy egyáltalán a net használatról, hiszen bizonyos szempontból a világ már nem is nagyon működik enélkül. A tudatosság azonban fontos, arra folyamatosan próbálja mindenki felhívni a figyelmet, hogy te használd őt, ne engedd, hogy ő használjon téged. Miközben, ugye amiket most elmondtál, azért iszonyú gyorsan ki tud forgatni minket a négy sarkunkból, meg össze tudja gyűjteni, tehát jobban ismer, mint mi magunkat, vagy jobban rendszerezi dolgainkat, mint mi magunk. De mégis hogyan lehet szerinted a tudatosságot gyakorolni, és hogyan lehet ezt átadni a következő generációnak, és hogyan lehet arra a veszélyre felhívni a figyelmet, ami valós, hogy akár így olyan emberek is a közelébe kerülhetnek, akiket nem akarnánk, hogy a közelébe kerüljön. Tehát hogyan lehet ezt megértetni, hogy ez egy valós veszély? Mert szerintem azért sokszor ez a fiatal generáció erre legyint, hogy jó, igen, itt para-muti-para-fati van.
Igen, hát ez a legnehezebb szerintem a következményekre való felhívás, mert ezt mindenki csak, és ez felnőtteknél is ugyanígy igaz, hogy csak a saját kárunkból tanulunk. Igen. 90%-ban vagy 95%-ban. Egy gyerek esetében meg pláne nehéz azt mondani, hogy majd a jövőben, amikor állást keresel, és megtalálják a rólad lévő fotókat, tehát hogy ezzel nem tudunk úgy érvelni.
Szerintem... Igen, mert ez nem, sajnos nem beemelhető, nem érzik a súlyát.
Így van, így van. Szerintem pont emiatt inkább azt az irányt érdemes fókuszba helyezni, hogy ami van a social media térben nem feltétlenül valós. Tehát inkább azt, hogy üljünk le, gondoljuk együtt végig, hogy akár egy influencer fotónak az elkészítése mennyi időbe telt, milyen ilyen képszerkesztő programok vannak, amivel tudják módosítani az alakjukat, akkor milyen fajta olyan nehézségek vannak, amivel a háttérben leszűrhetik az adatokat, akár megnézni egy másik gyerek fotóját, hogy te mit tudsz róla elmondani egy teljesen random Facebookon talált fotó alapján, hogy milyen jellemzői vannak az adott gyereknek, az adott háztartásnak, milyen jövedelmi helyzetben élnek, stb. És így egy picit rávezetni, hogy azok az adatok és információk, amiket ő is feltölt magáról, az még plusz rétegeket, plusz információkat is hordoznak. És így egy picit talán fel lehet nyitni a szemüket arra, hogy ha tudom én, hogy ilyen információt el tudok helyezni a háttérben, azt akarom-e, hogy látszódjon és elhelyeződjön. A másik fontos dolog szerintem itt a manipulációs gépezetek olyan tekintetben, hogy mi alapján jelenik meg egy hirdetés neked, mi alapján vesznek rá, hogy vedd meg az adott terméket, tehát most hiába a szakmám ellen beszélek, hogy utána nézni ezeknek a dolgoknak, de hogy egy picit rálátni a működésre, hogy ne az azonnali vásárlási élményt élje meg a felhasználó, mert hogyha azonnali vásárlási élmény van, az nem feltétlenül csak a vásárlásban érhető tetten, hanem a mindennapi életben is, hogy ő gyorsan, túl gyorsan reagál, akár meggondolatlanul. Tehát ezt érdemes így végig zongorázni, és akár tényleg konkrétan egy esetet, hogy na most ez a videó vajon miért jelent meg? Gondoljuk csak végig, korábban mire kerestél rá, korábban milyen tartalmakat néztél? Na hát ezt honnan tudja az algoritmus, mi miért nézted meg ezt, hány másodpercig, tehát hogy milyen jeleket és információkat hagyunk az éterben.
Soha véget nem érő beszélgetés tud lenni, nyilván folytatjuk is majd egyszer csak. Most ennyi fért bele, és nagyon köszönöm, hogy
köszönöm
itt voltál.
Köszönöm én is.
Klaus Melinda, a social media szakértő volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most egyébként véget is ért, és én megköszönöm nektek a figyelmet, és kívánok nagyon szép napot, holnap 10 órakor jövök újra friss adással. Addig is maradjatok itt a Rádiókafén, vigyázzatok egymásra és magatokra. Sziasztok!